A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Hatalmas ókori palotát hozott felszínre a szárazság. Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében. Speciális izmok alakítják ki a kérlelő kutya tekintetet. Az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket. Könnyen túléli a nagy sugárzást az űrpenész. Új módszert találtak az idegen élet keresésére. Ronthatja a meteorológiai mérések pontosságát az 5G mobil hálózat. Plusz csont nőhet ki a koponyára, ha túl sokat mobilozunk. És 5 év múlva már lehet, hogy nem is használjuk az okostelefonokat. Ennyit előjáróban, és most következzen egy hír a régészet világából. Újabb meglepetést okoztak a Nazca vonalak. Szakértőket csoportja a Nazca vonalak 16 madarat ábrázoló geoglifáját tanulmányozta, írja az egyik tudományos lap. A kutatók arra jutottak, hogy a kövekből kirakott vonalak által megörökített madarak között egy trópusi kolibri, illetve egy tengerparton élő pelikán is található, amelyek nem voltak őshonosak a perui térségben. Adam Masaki, a Hokkaido Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint nem tudni, hogy miért is alkották meg az ábrákat, és korai lenne messze menő következtetéseket levonni az új felfedezésből. A Nazca vonalakat az időszámítás előtt 200 körül kezdték létrehozni. A régészek régóta vizsgálják a geoglifákat, a kutatók azonban most minden korábbinál átfogóbb, anatómiai alapú elemzés alá vették a madárábrákat. A szakemberek arra jutottak, hogy egyes madarakat korábban tévesen azonosítottak. A két legmeglepőbb felfedezés egy trópusi kolibri, illetve egy pelikán. Ezek az állatok a vonalak születésekor sem éltek a környéken, éppen ezért különös, hogy a helyiek fontosnak tartották megörökíteni őket. A következő cél az, hogy a Nazca vonalakat készítő kultúra templomait és agyagedényeit is elemezzék. Ezeken ugyanis szintén ábrázoltak madarakat. A formák összevetése segíthet jobban megérteni a korabeliek világképét. És a Nazca vonalak után maradunk még a régészetnél, hatalmas ókori palotát hozott felszínre a szárazság. Egy 3400 éves palotát azonosítottak az északiraki Kurdisztán térségében, Kemune régészeti lelőhelynél. A maradványok a hosszú szárazságnak köszönhetően kerültek elő egy vízgyűjtő medencében. A Tübingeni Egyetem csapata szerint a legkevesebb 2000 négyzetméteres épület az ókori mezopotámiai birodalom Mitannihoz tartozott. Az állam az időszámítás előtti 15-14. Században virágzott Mezopotámiában és Szíria északi részén. A Mitanni birodalom a legkevésbé kutatott ősi közel-keleti civilizáció, ezért az új leletek komoly jelentőséggel bírnak. A palota jelenlétét már 2010-ben észlelték, de csak tavaly ősszel tudták feltárni. Olyan gyorsan ástunk, amilyen gyorsan csak tudtunk, mondta el Ivana Puliz, a Tübingeni Egyetem munkatársa, hozzátéve, hogy az épület most ismét teljesen a víz alatt van. A palota agyagtéglából épített falai nagyjából 2 méter magasak. A komplexum belsejében piros és kék színű ritka falfestményeket, illetve 10 ékírásos feliratot is találtak. Az írások egyike alapján feltételezhető, hogy a palota Zákikú városának része volt. A falfestmények valószínűleg jellemzőek voltak az ősi közel-keleti palotákra az időszámítás előtti második évezredben, de csak ritkán kerülnek elő éppen maradt freskók. Ezért a kemunei falfreskók régészeti szenzációnak számítanak. A komplexum egykor egy megemelt teraszon állhatott, mindössze 20 méterre a Tigris folyó akkori keleti partjától. A lelet az egyik legjelentősebb régészeti felfedezés a térségben az elmúlt évtizedekben. Ennyit arról, hogy hatalmas ókori palotát hozott felszínre a szárazság Kurdisztán térségében. Ami pedig a folytatást illeti, irány a természet, visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében. Ez a következő témánk, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében. Ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. Egy kísérleti program keretében ökológusok a gazdasági tevékenység alatt álló erdőkben egy-egy területet visszavadítva természetesebb, az idősebb őserdőkre jobban hasonlító erdőállomány kialakítását segítik Magyarországon. A természetes erdőket és az őserdőket a klímaváltozás is kevésbé érinti, amellett, hogy megőrző helyei a biológiai sokféleségnek ezek a területek. Magyarországon is található egy nagyon kicsi őserdőfolt. A Kékestető északi oldalán terül el a fokozottan védett természetvédelmi terület, a Kékesi Észak Erdőrezervátum. Ez azt jelenti, hogy bizonyíthatóan nem, vagy nagyon kevés emberi hatás érte a területet, mondta el Aszarós Réka erdőökológus, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa. A kísérleti projekt során meglévő gazdasági tevékenység alatt álló erdőkből kiválasztanak területeket, és elindítják azokat olyan irányba, hogy jobban hasonlítsanak az idős, őserdő jellegű állományokra. A visszavadítás során a fafajok sokféleségét, az erdő szerkezetének változatosságát állítják vissza, amelyre már bevált technikáik vannak. Egy természetes erdőben nagyon sokféle átmérőjű fa van, nem úgy, mint egy gazdasági erdőben. Így a projekt során a fajták sokszínűségének visszaállítása mellett arra is törekednek, hogy a fák kora változatos legyen, és jelenjenek meg a holdfák is. Sokan nem is gondolnák, de a lábon álló holdfák, a kidőlt törzsek a jelentős élőhelyek közé tartoznak. A harkályok azonnal megtalálják a holdfákat, és odúkat készítenek, az összes odú lakó lény ezekhez kötődik, be tud költözni ezekbe. A természetes erdő és az őserdő úgynevezett hotspotok megőrző helyei a biodiverzitásnak. Nagyságrendi különbség lehet a biológiai sokféleség tekintetében egy leegyszerűsített gazdasági erdő és egy természetes erdő között. Emellett ezeknek az erdőknek az ellenálló képessége, az immunrendszere is sokkal erősebb. Ezért a klímaváltozás ezeket az erdőket kevésbé érinti. Minél természetesebb egy erdő, minél jobban hasonlít fafaj összetételében, szerkezetében ezekre az idős erdőkre, amelyek már rengeteg évszázadot túléltek, annál inkább meg tudjuk őrizni ezeket az utókornak. A klímaváltozás szempontjából rendkívül fontos, hogy ezeknek az őserdőknek nagyon magas a széndioxid megkötő képességük. Kutatók kimutatták, hogy még egy 400 éves erdő is a tárolás mellett folyamatosan köt meg széndioxidot. A tudósok szerint a klímaváltozás szempontjából ugyanakkor nem csak ezért fontosak az erdők, hanem azért is, mert árnyékolnak. Visszavadítanak tehát magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében. És maradunk még itthon, illetve az erdőnél. 22 millió facsemetét ültetnek Magyarországon. Egy központi program keretében a facsemeték elültetése 2000-2500 hektárnyi erdőterületet jelent. E programon kívül egyébként már körülbelül 4800 hektárnyi erdőterület telepítésére adtak ki engedélyt idén. Jelenleg elbírálás alatt van még 1200 hektárnyi erdőt lefedő kérelem. Az idén összesen 6000 hektárra növekedhet a magyar erdők területe, ami a levegő tisztaságához és a klímaváltozás elleni küzdelemhez is hozzájárul. A 22 millió facsemete az erdőfrissítést szolgálja, míg a 6000 hektár az új erdőtelepítéseket. Magyarország erdőterületeinek több mint a fele, 1 millió 150 ezer hektár állami tulajdonban van. Az erdésztársaságok kezelésében összesen 81 kilátó, 159 szálláshely, 36 erdei iskola és 25 látogatóközpont található. Jó hír tehát, hogy jelentősen bővül a magyarországi erdőterület, amely fontos a klímaváltozás szempontjából is. A folytatásban pedig következik egy érdekesség az állatvilágból. Speciális izmok alakítják ki a kérlelő kutya tekintetet. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Speciális izmok alakítják ki a kérlelő kutya tekintetet. Ez a következő témánk. Aki nézett már kutya szemébe, az tudja, mennyire ártatlanul tudnak ránk pillantani. Főként, ha valamit el akarnak érni nálunk. Egy most megjelent kutatás szerint ez nem véletlen, hanem a háziasítást követő válasz a velünk való együttélésre. Egy angol-amerikai kutatócsoport végezte el a kutyák és a farkasok arcizmainak összehasonlítását. Ahhoz, hogy a vicsorgó farkasból az ember legjobb barátja váljon, mind viselkedésben, mind anatómiailag változásokra volt szükség. Ezek egy részét maga az ember irányította a szelektív tenyésztéssel, más része viszont tőlünk függetlenül alakult ki. A kutya és az ember közti kommunikáció sikere azon múlik, hogy a kutya képes-e megérteni a gesztusainkat, illetve felismerni azt, hogy mikor vonjuk be őket valami folyamatba. Ehhez remek módszer a szemkontaktus keresése. Ugyanezt használják akkor is, ha ők maguk szembesülnek valamely számukra megoldhatatlan problémával. Ránk néznek, és a tekintetük cselekvésre késztet minket. Néhány éve kimutatták, hogy a kutya-gazdi egymásra nézése hatására a kutyának és a gazdinak is megemelkedik az oxitocin szintje, hasonlóan ahhoz, ahogyan az anya-csecsemő viszonyban van. Ez a kettejük közti köteléket erősítő hormonális hatás a kutya részéről, hogy megkapja a gondoskodását az embertől. Mindamellett azt is tudjuk, hogy az ember hajlamos olyan állatokat kedvelni, amelyeknek baba arcuk van, vagyis nagy szemekkel, magas homlokkal rendelkeznek. Ez nem csak a kutyákra érvényes, ez pedig konkrét anatómiai változásokkal járt a tenyésztés során. A hatás tovább fokozható azzal, ha a kutya szemhéja belső részét felhúzza, ezzel hasonló arckifejezést ölt, mint az ember, amikor szomorúan néz, extra empátiát váltva ki. Az is kiderült már, hogy a menhelyekről előbb kerülnek gazdához azok a kutyák, amelyek ezt az arckifejezést gyakrabban használják. De az nem volt eddig világos, hogy ez a háziasítás során alakított tényezője, vagy más oka van. A kutya és a farkas arcizmainak anatómiája mindenben egyezett, kivéve a szemkörüli izomzatot. A kutya szemhéjának mozgatásához használt, jól fejlett belső szemhéj felhúzó izom, a farkasnál csupán néhány kusza izomszálacska volt, jelentős mennyiségű kötőszövetbe ágyazva. A másik a szem külső sarkát a fül irányába húzó izom, amelyben eltérést tapasztaltak. A kutyák, a szibériai huskyt kivéve, mind rendelkeztek ezzel az izommal. A farkasoknál aprócska volt csupán ez az izom, és nem is minden vizsgált egyednél találták meg a kutatók. A kutyák háziasítása során igen gyorsan alakultak ki a szem körüli izmokat érintő anatómiai változások. Az ilyen átalakulásokhoz igen hosszú idő szükséges, ám a kutya esetében ez néhány ezer év alatt létrejött. Sajnos a régészeti leletek nem őrzik meg a lágy részeket, így nincs arra mód, hogy a pontos idejét feltárják, bár talán genetikai vizsgálattal lenne rá lehetőség. A kutya háziasítása során számtalan olyan tulajdonságát előnyben részesítettük, amelyek az úgynevezett neoténia fogalom körébe tartoznak. Ilyen a baba arc is, de ide tartozik a játékosság felnőttkori megőrzése, vagy a tanulási képesség hasonló volta is. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek a vad ős esetében kimondottan a fiatal egyedeket jellemzik. Egyébként a többi háziállatunknál is számos ilyen tulajdonságot fixáltunk az eredeti vadfajok átformálása során, ám a kutyáknál és a macskáknál, mivel szoros szociális kapcsolatban is vannak velünk, sokkal kifejezőbbek. Most a különleges arcizomzat miatt néznek tehát ilyen kérlelően ránk a kutyusok, vagy akár a macskák is, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, iránya az orvostudomány világa, az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy könnyen túléli a nagysugárzást az űrpenész.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben a következő témánk, hogy az elektromos cigaretta károsíthatja az agyi őssejteket. Az elektromos cigaretta rövid távon is károsíthatja az agy működése számára fontos őssejteket, stressz választ váltva ki az idegi őssejtekben, derül ki a Riverside székhelyű kaliforniai egyetem tanulmányából. Az e-cigarettát szívók azt gondolják, hogy ezek a termékek biztonságosabbak és kevésbé károsak, mint a dohány alapú cigaretták, de egyre több bizonyíték van arra, hogy a nikotin káros mind a hagyományos cigaretta, mind az e-cigaretta szívása esetében. Egy közelmúltban megjelent tanulmány azt mutatta ki, hogy az e-cigaretta ízesítése károsíthatja az ereket, szívbetegséget okozhat. Ezek a termékek nem ártalmatlanok. Még rövid idejű szívásuk is képes stresszelni a sejteket, oly módon, hogy az sejthalálhoz vagy betegséghez vezethet. Megfigyeléseink vonatkoznak minden nikotint tartalmazó termékre, mondta el Atana Canedi, az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzője. A kutatók szerint az e-cigaretta egy sor sejtszintű eseményt indít el, amely roncsolja a DNS őssejtjeit. Károsodnak az idegi őssejtek és el is halhatnak. Ha ez bekövetkezik, nem termelődnek többé speciális sejtek, asztrociták és neuronok az őssejtekből. Ezek a sejtek viszont létfontosságúak. A serdülők és magzatok különösen hajlamosak őssejtkárosodásra, mivel agyuk még fejlődik. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok és a várandós nők különösen sebezhetőek az e-cigaretta által, hívják fel a figyelmet az amerikai kutatók. Az agyuk kritikus fejlődési szakaszban van, mondta el Pew Talbot professzor, a kutatás vezetője. A nikotin ártalom várandóság és serdülőkor idején többféle módon hathat az agyra, károsíthatja a memóriát, a tanulást és a kognitív funkciókat. A nikotin kárt okoz az agyi őssejtekben és a mitokondriumokban. Ennyi tehát arról, hogy miért nem egészséges az e-cigaretta. És maradunk még az orvostudománynál, illetve a biológiánál a következő percekben is. Könnyen túléli a nagysugárzást az űrpenész. Nem is gondolná az ember, de a nemzetközi űrállomáson ugyanúgy gond van a penésszel, mint bárhol máshol. Az űrhajósoknak figyelniük kell arra, hogy ne legyen belőle túl sok, ami már árthat az egészségüknek. Azon a ponton például, ahol az edzéshez használt ruhákat szokták kiakasztani, rendszeresen penészedik az állomás egyik paneljének fala. Egy friss kutatás, amelyet az Asztrobiológiai Tudománykonferencián ismertettek, arra az eredményre jutott, hogy a penész még annál is szívósabb lehet, mint gondoltuk. Az emberi szervezetnél 200-szor magasabb sugárzást képes elviselni. A német űrkutatóközpont munkatársai az Aspergillus és a Penicillum penészgombákat tették ki ilyen magas röntgensugárzásnak, és megállapították, hogy még ezt is képesek túlélni. Ráadásul ellenállóak az extrém hőmérséklettel, az UV-sugárzással, a különböző kémiai hatásokkal és a szárassággal szemben is, ezért valószínűleg az űrállomáson kívül is megjelenhetnek, és a későbbi, hosszabb emberes űrmissziókon is problémát okozhatnak. Most már tudjuk, hogy a penészgombák jobban képesek ellenállni a sugárzásnak, mint eddig gondoltuk, ami azt jelenti, hogy figyelembe kell venni őket a hosszabb űrutazások tervezésében. Ha komolyabb űrutazásra szánjuk magunkat, ezek a penészgombák valószínűleg ott lesznek velünk az úton. A kutatók azt javasolják, hogy egy nemzetközi protokollt állítsunk fel az űrállomás fertőtlenítésére, hogy biztosan ne legyen soha egészségügyi következménye a penész burjánzásának. Csak hogy perspektívába tudjuk helyezni, mennyire nem érdekli a penészgombát a sugárzás, a laboratóriumi kísérlet során 1000 gray dózisú sugárzást kaptak, és vígan életben maradtak tőle. Míg az ember 5-10 gray-től már sugárbeteg lehet, 5 gray pedig akár már halálos dózis. Könnyen túléli tehát a nagysugárzást az űrpenész, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, új módszert találtak az idegen élet keresésére. Rövidesen erről lesz szó. A másik témánk pedig, hogy ronthatja a meteorológiai mérések pontosságát az 5G hálózat. Hogy miért? Rövidesen kiderül. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy új módszert találtak az idegen élet keresésére. A tervek szerint 2019-ben induló James Webb űrtávcső képes lesz analizálni az exobolygók légkörét. Az objektumok atmoszférájának elemzése azért kiemelten fontos, mert bizonyos gázok jelenléte az élet létezését bizonyíthatja. Egy közelmúltban bemutatott tanulmány szerzői szerint az oxigén azonosítása remek módszer, hisz a gáz mai tudásunk szerint az élet létezése mellett jelenhet meg nagy mennyiségben az égitest légkörében. Ez persze nem jelenti azt, hogy más gázokat ne lenne érdemes keresni. Ha az élet gyakori is a világegyetemben, fogalmunk sincs arról, hogy vajon az élet fogja-e előállítani az oxigént, mondta el Joshua Christensen Totton, a Washingtoni Egyetem doktorandusz hallgatója, az új tanulmány vezető szerzője. A szakértő hozzátette, az oxigéntermelés biokémiája nagyon összetett és rendkívül ritka lehet. A tudósok a föld múltját vizsgálva olyan gázkombinációkat kerestek, amelyek együttes megjelenése az élet erős bizonyítéka lehet. Jelenleg nincs olyan eszközünk, amellyel képesek lennénk kimutatni ezeket az anyagokat egy exobolygó légkörében. A 2019-ben induló James Webb űrtávcső azonban azonosítani tudja majd az érintett gázokat. A kutatók elemzése szerint a metán és a széndioxid együttes jelenléte érzékelhetetlen mennyiségű szénmonoxid mellett remek jelölt. Mivel a metán és a széndioxid igen eltérő összetételű vegyület, együttes előfordulásuk a légköri egyensúlyhiány, azaz az élővilág tevékenységének bizonyítéka. A tudósok úgy vélik, nehéz elképzelni, hogy egy nem biológiai folyamat létrehozza a metánt és a széndioxidot anélkül, hogy szénmonoxidot is termeljen. Sok mikroba például épp a szénmonoxidot nyeli el nagy mennyiségben. Az asztrobiológusok már korábban is felvetették, hogy az egyensúlyhiány előfordulását lesz érdemes keresnünk. Az új tanulmány azonban olyan kombinációt mutat be, amely nem igényli az oxigén jelenlétét. A kutatók szerint tehát az élet jele lehet a metán és a széndioxid együttes jelenléte érzékelhetetlen mennyiségű szénmonoxid mellett. A folytatásban pedig jöjjön egy előremutató technológia, az 5G mobil hálózat, amely azonban ronthatja a meteorológiai mérések pontosságát. A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat gondot okozhat az időjárási adatokat és vészhelyzeteket is jelző műholdaknál. Megzavarhatják az 5G-s hálózatok az időjárási műholdakból származó jeleket, melyek kulcsfontosságú információkat továbbítanak a meteorológusok számára. Tényegében ez áll tucatnyi szakmai szervezet, köztük például az amerikai geofizikusok, valamint az amerikai meteorológiai társaság által is aláírt levélben. A szakemberek egy lehetséges interferenciára figyelmeztetnek, amely a sokasodó 5G hálózatok miatt alakulhat ki. Mindez szerintük komoly problémát okozhat azoknál a műholdaknál, amelyeket időjárás előrejelzésekhez használnak. Ugyanis a jel megzavarása esetén bizonyos információk csak megkésve juthatnak el az érintettekhez. Rendes időjárás esetén ez még nem is akkora probléma, ha azonban egy hurrikán érkezéséről van szó, minden perc számít. A késlekedésnek ráadásul a bajba jutottak ihatják meg a levét, hiszen előfordulhat, hogy olyan tudnivalókról maradnak le, mint hogy mikor a legerősebb a vihar, és hogy meddig húzódjanak fedezékbe, míg a hatása nem csillapodik. Az interferencia kialakulása elsősorban attól függ, hol sokasodnak meg a hasonló hálózatfejlesztések. Ha a városközpontokban telepített pontokról beszélünk, valószínűleg nem következik be ilyesmi. A meteorológiai helyszínek esetében létesített, nagyszámú hálózatok esetén viszont előfordulhat. Az 5G hálózatok miatt korábban a Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal szakértői is felemelték a hangjukat. Szerintük az ilyen eszközök képesek megzavarni a meteorológiai előrejelzéseket, és mintegy 30%-ban csökkenthetik ezek pontosságát. Más tudósok az 5G bevezetésének leállítását kérik, mondván a technológia egészségügyi hatásairól nem rendelkezünk még elég ismerettel, és ez így emberkísérlet. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, az biztos, hogy gőzerővel folyik az 5G hálózatok fejlesztése. És némileg kapcsolódunk még a témához a folytatásban is. Plusz csont nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk. De lehet, hogy ennek már nem is lesz jelentősége, ugyanis elképzelhető, hogy 5 év múlva már nem is fogunk okos telefonokat használni. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Pluszcson nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk, ezt lát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Mintegy 1200 röntgen felvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, amelyből kiderült, hogy a testünk igyekszik kompenzálni, hogy állandóan előrehajtjuk a fejünket. Az Ausztrál Sunshine Coast Egyetem kutatói egy különös dologra lettek figyelmesek. A biomechanikai kutatás során azt tapasztalták, hogy az aranyok koponyájának hátsó részén egy apró, szarvszerű csontkinövés jelent meg. Ennek oka a szakemberek szerint az lehet, hogy a nyakat túl nagy terhelés éri akkor, amikor előre döntjük a fejünket, például azért, mert az okostelefon kijelzőjét nézzük. A szervezet ezt igyekszik kompenzálni, és hogy elossza a terhelést, egy apró csontkinövéssel igyekszik azt egyensúlyba billenteni. A kutatók az ilyen kinövést a fiatal felnőtteknél észlelték a leggyakrabban, ami szerintük az okos technológia használatával áll összefüggésben. A szakemberek szerint ez az első kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a különböző kütyük fizikailag is hatással vannak az életünkre. A képződmény egy súlyos alakváltozás jele lehet, ami krónikus fej, nyak és hátfájáshoz vezethet. A kutatás nagyjából 3 évvel ezelőtt kezdődött, amikor 218, 18 és 30 év közötti paciensről készült röntgenfelvételen arra lettek figyelmesek, hogy az alanyok 41%-ánál figyelhető meg csontkinövés a koponyán. Mindez a férfiak körében gyakoribb volt. Ezt a kutatást aztán kibővítették, amelyben 1200, 18 és 86 év közötti paciens röntgenfelvételeit vizsgálták meg. Ezek alapján azt tapasztalták, hogy a kor előre haladtával a kinövés kevésbé figyelhető meg. Vagyis nem igaz az, hogy a plusz csont az időseknél jelenne meg elsőként. A tudósok szerint egy ilyen kinövés nem egyik napról a másikra jelenik meg, ami arra utalhat, hogy már egészen fiatal korban elkezdődött a fej helytelenül tartása. Meglepő felfedezés tehát, hogy plusz csont nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk. Egyébként a röntgenfelvétel megtekinthető az interneten is, de lehet, hogy visszafejlődik majd ez a kis kinövés, ugyanis 5 év múlva már nem fogunk okostelefonokat használni. Okostelefonok nélküli jövőt vizionál az egyik nagy telefongyártó cég, amelynek vezetője szerint az elmúlt 10 év volt az okostelefonok kora, most valami más következik. A szakember úgy véli, az új korszak már az idei évben elkezdődik, miután lassan integrálódnak az internetes eszközök, az 5G és a mesterséges intelligencia. A fejlesztők szerint az okostelefonok immár elérkeztek a határaikhoz, ezért is terveztek valami újat, egy összehajtható telefont. Emellett persze más eszközökre is összpontosítanak, amelyek egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a piacra. Ilyenek például az intelligens fülhallgatók vagy az okos órák. 5 év múlva az emberek számára természetes lesz, hogy magukon viselik a kijelzőt. A jövő sci-fikben felvázoltakhoz fog hasonlítani. Úgy tűnik, hogy az okostelefon egy nagyszerű eszköz, ami átmenet az asztali számítógépek és a szabadság számítás technikája között. A felhasználó a jövőben már nem hordja magánál egy külön eszközön a kijelzőt, legfeljebb a ruhába szőve. Mindenütt jelen lesznek ugyanis az összekapcsolt több képernyős eszközök. Ezeken lehet majd elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket ma még az okostelefonunkkal oldunk meg. Ilyen kijelzők lehetnek a járművekben vagy a falakba integrálva, de akár a csuklóján is hordhatja ezeket a felhasználó. Végső soron az üzenetek elolvasása vagy a zenehallgatás szempontjából mindegy, hogy hol van ez a bizonyos képernyő. A fejlesztők biztosak abban, hogy néhány éven belül egészen új eszközök jelennek majd meg. Várakozással tekintünk tehát a jövőbe, 5 év múlva állítólag már nem is használunk okostelefonokat, meglátjuk, visszatérünk majd még a témára. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.